21. fejezet. A frál. A feljáró kútnál várt Györgyre a Kammerzinger. Ugyan sietnünk kell a hídhoz, hogy idején ott legyünk. Sok időt ellegyeskedtél a Miriklóval. Már hallani a minoriták kis tornyából a harangszót. Ez a szegény bűnösök lélek csengetyűje. Most csak torony irányában siessünk. Ez alatt azt értette a Kammerzinger, hogy nem a lakások tömkelegén át vezette Györgyöt, hanem a kerítéseken másztak keresztül. Azok ugyan mindenütt felálló szegekkel voltak szegélyezve, hanem okos ember tud magán segíteni. Összegöngyölíti a köpenyegét, azt ráveti a szeges párkányra, és szépen keresztül hág rajta. Amint azonban a vásártér közelébe értek, nagyhamar észrevették, hogy ezen az úton a hídhoz el nem jutnak. Az utcák tele voltak már rakoncátlan csőcselékkel, amely áthatolhatatlan tömeget képezett, ordított, üvöltött. Rongyos, szurtos alakok a minőknek létezéséről, a városlakóknak sejtelme sincsen, mintha a föld alól bújnának elő, s mint a patkányok tábor számra, lámpákat, ablakokat törve, kerítéseket pusztítva. Egyszer-egyszer egy csapat lovas katona vágtatott közéjük, azt kőzáporral fogadták, s aztán nagy üvöltéssel rohantak szerte széllyel, elbújva a pincékbe, a kerítések mögé. Aztán megint elölkezték. Neked pedig törik szakad, ott kell lenned, mert a te eladásodra vár mindenki, mondá a Kammerzinger. Átkozom a szép szemeit annak a Miriklónak. Várj, valami okosat gondoltam ki. Itt van közel a part. Fussunk a csatornához, ott találunk egy csónakot. Jól számított. A csatornán mindig ott őgyelegnek a Wasserpirátok. A hajósok, tutajosok úton állói. Egy füttyentésre rögtön előevezett egy marcona fickó, keskeny lélekvesztőjével, a szennyvíz kanál is boltozata alól. György és a Kammerzinger gyorsan beleugrottak a csónakba, és evezőkre kapva sebesen siklottak tova a megáradt csatorna hátán. A magas part eltakarta őket. Mentő jobban közeledtek a híd felé, a népzaj annál nagyobbra nőtt a lélekharang csengésébe, közbeszóltak a félrevelt harangok. Az égen füstfellek kezdett feltolakodni. A csavargók bizonyosan felgyújtották a hentesek sátorait. A csatorna hídjánál György és a Kammerzinger kiugráltak a csónakból, és a labodával benőtt szemetes parton felkapaszkodtak a melvédig. Itt olyan sűrűn verődött már össze a tömeg, hogy egyik váll a másikat érte. Az ember kénytelen volt a szomszédjának a zsebébe nyúlni. A hídfőnél lehetett látni a diákok csoportját. Fehér tollas süvegeikről meg lehetett ismerni őket. A Kammerzinger utat tört odáig György számára. Itt a princ, itt a illó, ez a jelszó futott át egyszerre a tömegem. Györgyöt a diákok fölemelték vállaikra. A princnek vörös toll kell a süvegére, kiállta egy hang a tömeg közül. Státim Erit. Egy diák már kapott a dulakodás közben egy sebet a fejére. Ez jó volt piros festéknek. Mikor újra felemelték Györgyöt a vállaikra, már akkor piros toll lengett a süvegébe tűzve. A csavargók felkapaszkodtak a híd főoszlopára, és készen tartották a hegyes lábhorgokat, amiket a lovas katonák elé kell majd szórni. A trombita recsegés jelenti, hogy közeledik már a szomorú menet. A vásártérről az égő sátorok zsarátnokát hordta idáig a szél. Zűrzavaros ordítozás hangja kavargott egybe. Káromlás, segélykiáltás, bestiális röhely, Vérszomjú gyávaság adta ki teletorokkal a hangját. Amint egy-egy új sátor gyulladt meg, s a felhalmozott zsiradék lángja oszlopként emelkedett a veres füstfellek közé. Ilyen temetési pompát szerzett a malach az ő elsőszülöttjének. A lovas katonaság zárt csoportban nyomult a híd felé. Császárdragonyosok voltak bivajbőr páncélban, egy svadrony a szekér előtt, a másik utána. Két sor lovas a szekér mellett. György a diákok vállára emelve láthatá a szekéren ülő csercsent. Fehér ing volt rajta kék szalaggal, a két keze hátra kötve. Szemközt vele a kapucínus, feszülettel a kezében. Mellette a bakó, aki a kötél végét tartá a markában, amely az elítélt nyakára volt hurkolva. Ott a csercsen, az a frálod kiállt a kammezírer Györgynek. Ez az én frálom, hebegé György elképedve. Az ő képzeletében annak a lovagnak az alakja élt, akit ő még egy nappal előbb versenytársának tartott. A délceg már kézedi San Carlo, aki gyűlölt, halálos párbajra kihívott, azért, mert az ő ideájához meri fölemelni a szemeit. És akiről aztán megtudta, hogy ez az ő édes testvére, fia az ő atyának, Rákóczi Ferencnek, a lázadók fejedelmének. Azzal a gondolattal volt tele a lelke, hogy minő diadal lesz az, amit ő a kisebbik testvér, a bátyját kiszabadítja az ellenség kezéből, és ekkor megismerteti magát vele. Már kézedi San Carlo, ölej meg! Testvéred vagyok, San Cristina lovag. Így képzelte azt el magában. S íme itt hoznak elé egy ismeretlen fickót, akit ő soha nem látott. Micsoda ábrázott! Barna, mint a diófa, és még azon kívül ragya verte. A himlőhelyek még feketébbé tették az arcát, és a felső ajkának az egyik oldalán kiirtották a bajszát, úgyhogy csak fél bajsza van, az is tüskés, mint a hiúzé. A szemei véres karikák közé szorítva, aprók és ravaszú hunyorgók, sűrű, bozontos haja a homluka közepéig lenőtt, és a két füle messze eláll a fejétől, mindegyikbe egy ezüst karika függő akasztva. És ez akar San Carlo József lenni, az ő bátyja. Először a bámulat, aztán az ijedelem, utoljára a düvet erőt a lelkén. Hiszen ha az nem az ő frája, akkor a Mirikló sem az ő fénája. A méreg felforrt a szívében. Ő ott hagyja a szerelmes tündérke barlangját, letépi ölelő karjait, eltiltja mámorító csókjait, azért, hogy ide jöjjön a vérét ontani egy ilyen gézengúz ragyabunkó miatt, aki az ördögnek a bátyja, de nem ő neki. Nos, híló, kiállta rá a kammezírer, most hajítsd fel a süvegedet, itt a frálod. György lekapta fejéről a süvegét, de nem, hogy felhajtotta volna, hanem a földhöz vágta, és oda kiáltott a diákoknak. Ez nem az én bátyám, ez nem Rákóczi fia, ez egy tolvaj lókötő, fussatok innen! Erre aztán futott az egész gyülekezet, amerre látott. Az volt a legokosabb, aki a híd alá menekülhetett. Csak György maga nem futott el. Ott maradt egyes egyedül, magára hagyatva mindenkitől. Amint a lovasság élén közeledett a dragonyos kapitány, György elé lépett, kihúzta a kardját, s markolatával nyújtá azt a tiszt felé. Kapitány úr, vegye át a kardomat, fogja vagyok. A kapitány pedig, ahelyett, hogy elvette volna György kezéből a kardot, örvendező kacagással kiállta fel. Hergott szerenisszime, ez aztán az ostoba szerencse! Ön engem őrnaggyá tett. György azt hitte, hogy gúnyolódnak vele. Folyvást felajánlva nyújtá a kardját a tisztnek. Csak tolja a hüvejébe azt a kardot, szerenisszime, mondá a tiszt. Aztán üljön fel egy lóra, s csatlakozzék ide mellém. Azzal egy vezényszóval megállítá a svadronyt a híd előtt. A dragonyosok leugráltak a lovaikról, két ember közül egy a két ló kantárát fogta. A másik pedig a karabélyát vette a kezébe, és gyalog sorakozva vonult a híd felé. A zendülők erre nem számítottak, hogy a dragonyos gyalog is beválik. Egyszerre megtisztult a híd. A csavargó had leugrált a vízbe, és igyekezett a partra kiúszni. A gyalogcsapat tisztára seperte a hidat. Szekér átmehetett akadálytalan. A kísérős vadronyból is leszállt néhány rota a lóros, azok is puskával a kézben vonultak a szekér után. Ez nagyon jó intézkedés volt, a csatornán túl következő terület tőzeg vermeivel a lovasságra nézve veszedelmes terep volt. Onnan csak a puskások verhetik föl a lesbe bújt cinkosokat. A híd főn innen maradt lovasság pedig visszatartá a tömeget a hídon átkeléstől. Kapitány ismételt felszólítására György felkapott egy üres nyeregbe. Ön nem ismer engem? Kérdi a tiszt. Á, a karusszelben találkoztunk, mondá György. Igen, de én nem mint résztvevő, csak mint intéző. Sietek tiltakozni. A karusszel társasága nem jó, Shipshaft. Hogyan? Még ön kérdi, hogy hogyan, hiszen ön verte tönkre az aszfalelját. Azok mind ülnek. Hol ülnek? Bizony nem a díványon. De hol járt Szeredissime azóta? Úgy keresik mindenfelé, mint a három napkeleti bölcsek a kis bambinót. Engem keresnek? Legfelsőbb rendeletből. Ha civil találja meg, 100 arany jutalmat kap. Ha militér, egy rangfokkal előléptetést. Gratulálok magamnak. Engem Szerenisszime őrnaggyá tett. De hát hol bujdokolt Szerenisszime azóta? Az egész policájnak ideája sincs felőle. György elmondhatta volna az egész csodapalota történetét, és azzal megint nagy szolgálatot tett volna a jó rend embereinek. Nem is tartozott annak a titkát őrizgetni. Amióta Csercsent meglátta, bizonyosra vehette, hogy rászedték a csavargók. Dühös is volt rájuk. Hogy a magas rangú urak és delnök alakosdit játszanak vele, ezt is zokon vette. De hogy még a tolvajok és koldusok is megcsalják, ez már keservesen esett. Kinek higgyen akkor az ember? De mégsem árulta el őket. Eszébe jutott a Mirikló. Hisz a cigány leány nem csalta meg. Ennek a csóke igazi csók volt, annak a marasztalása igazi marasztalás volt. És ő hozzá igazán jó volt, meg is siratta, amikor elvált tőle. A Miriklóért megbocsájtott az egész csodapalotának. Nem mondhatom meg, hogy hol voltam. Aha, értem. Szép hölgynek a titka áll az útban. Igenis, szép hölgynek a titka. Akkor nem kérdezősködöm felőle, Szerenisszime. De miért címez engem a kapitány úr Szerenisszimének? De hiszen már nyilvános titok, hogy Marchese di San Cristina nem más, mint Rákóczi Ferencnek a fia. György most kezdett már igazán megzavarodni. Hát akkor a malach mégsem csaló. Akkor ő mégis igazságtalan volt iránta, ha ez csak ugyanaz ő apja. És akkor a Mirikló megint csak az ő húga lesz. Mondja csak, kapitány úr, ismeri ön azt a szót, hogy féna? Soha se hallottam, ki se tudom mondani. Így hívják az én apámnak a leányát. Az ön apjának a leányát úgy hívják, hogy Aspremón hercegnő. Mindezek úgy jöttek György lelke elé, mint egy megterhelt gyomor álmai. Összefüggetlen, képtelen víziók. Ez alatt megérkeztek a szappőrök az égő sátrak tüzét eloltani. Sor katonaság vonult ki a vásártérre, kordont húzni. A lovasság parancsot kapott a visszatérésre. Most megyünk egyenesen a burgba, mondta a kapitány. A császári burgba. Ott kell önnek jelentkeznie a kancellárnál, és így tovább. Merre tovább? Azt majd meg fogják önnek mondani.